kinek mi a börtön, kinek mi a rabság. Azon tűnődtem, hogy egy jó ideje börtönben vagyok. Azt a szabadságot, amit korábban megéltem, azt nem élem meg testben. Mert hát nem is utaztam mostanában. Noha lett volna lehetőségem arra, nem éltem vele, nem is nem kívántam. Helyette bezártam magam a szobába, a belső szobába, és ez egy ilyen hosszú-hosszú karantén volt számomra, ami miatt panaszkodhatnék is. De nem teszem. Nem teszem, mert megláthattam Isten kegyelméből, hogy itt a Földön, aki nem rab, és nincsen börtönben, az oda át lesz rab, és lesz börtönben. Ennek a földi életnek a lényege az, hogy az ember a börtönt felismerje, amíg nem késő. Ami van, így is úgy is, mindenki börtönben van, kivétel nélkül. Van, aki felismeri azt, és van, aki nem. Aki felismeri a börtönt, hogy börtönben van, itt a testi létben, fizikai létben, két dolgot tehet. Az egyik az, hogy fellázad a börtön ellen. Nem tudom, hogy van-e értelme részletezni azt, hogy miért vagyunk börtönben. Tehát elképzelhető, hogy nem mindenkinek nyilvánvaló, hogy az ember itten börtönben van. Itt a Földön. Egy idő után mindenkinek nyilvánvalóvá válik, hogy börtönben van. Kivétel nélkül. Ezt senki nem kerülheti el. És ez a börtön nyilván megnyilvánul a külső körülmények által, amelyek szorítják a testet, keretek közé helyezik a testet, és nem engedik, hogy azt csinál, amit akar. Ez a börtön mindenkinek van, mindenkinek jár, ahogy tetszik. Most az általunk ismert világ leggazdagabb emberei, ők is börtönben vannak. A pápától egészen a leggazdagabb bankárik. Tehát kivétel nélkül mindenki börtönben van. Meg van kötözve. Az, hogy a fáraó hierarchiában, a fáraó piramisában, ki milyen szinten van, az egy teljesen más tészta. Viszont az Úristen azt mutatja, hogy minél magasabban van valaki ebben a piramisban, annál kisebb az esélye arra, hogy megmeneküljön az ő lelke. Tehát nem igazán van értelme irigyelni bárkit is azért, amiben ő van. Mert hát minél magasabban van az ember, annál jobbat kell, hogy essen, zuhanjon. Mert ez a magasság, amit itt a Földön az ember megélhet, az egy hamis magasság, hamis magaslat. Ezt mindenki tudja. Vagyis mindenki kezdi látni. Főképp, hogyha már úgy kezdtek kinyílni a szemei. És akkor nyilván ezt lehetne sorolni, hogy a börtön milyen formában nyilvánul meg az emberek számára. Mert mindenki számára megnyilvánul a börtön. Kivétel nélkül. Így vagy úgy. Most az enyhébbik verziójának a börtönnek az ugye egy legenyhébbik verziója, egy mondjuk az, hogy jó házasság. Még az is börtön. Tehát viszont, hogyha ott van tisztesség, van törvény, akkor az a jó házasság nem kell olyan rossz legyen. És ezt a börtönt az ember hát elviseli 80-90 éven keresztül, elhordozza, úgymond. A rossz házasság az ugye az kellemetlenebb. Ott nyilvánvalóbb az, hogy börtönben van a lélek, az ember lelke a rossz házasságban. És igazából minden, ami törvény alá helyezi az embert, az mind börtön, minden börtön. És a börtönnek az erejét annál jobban érzi az ember, minél törvénytelenebb a hierarchiában, a földi piramis hierarchiában. Van, aki magasabban van, aki lejjebb van. Viszont akik a legmagasabban vannak a hierarchiában, azoknak is meg kell látniuk azt, hogy börtönben vannak. És ahhoz, hogy ez nyilvánvalóvá váljon, Isten megengedte a Covidot. Egészen pontosan elküldte az ő angyalait, hogy elhozzák az ítéletet erre a világra. És amikor az ítélet elkezdődött a Covid által, akkor nyilvánvalóvá vált az, hogy a világ legnagyobb emberei is el kell takarják az arcukat. Meg vannak kötözve a törvény által. Tehát nem csak a hétköznapi emberek, a hétköznapi halandók, hanem a pápa is, a bíborosok, a politikusok, a vezetők, mindenki fel kell tegye a maszkot, annak jeléül, hogy törvény alatt van, és annak jeléül, hogy megtagadta Istent, el kellett takarja az arcát, az élő Isten hasonlatosságára alkotott arcát. És nem volt kivétel. Tehát hiába, hogy magasabban vannak a hierarchiában, mint én, vagy bárki más, ők is ugyanúgy törvény alatt vannak, és a törvény börtön. Aki ismeri Pál apostol leveleit, tudja, hogy a törvény az nem csupán, hogy börtön. Pál apostol úgy fogalmazza, hogy átok. A törvény átok. A törvény átka. A törvény átok azok számára, akik a törvény alatt vannak. Akik megismerték Isten kegyelmét és örömmel fogadták, azok nyilván a törvény fölött vannak. Őket a törvény megtartja. Ezért beszéltem arról, hogy a törvény hasonlatos egy malomkőhöz, amely azokat, akik törvénytelenek, istentelenek, azokat lesújtja, tehát rájuk nehezedik ez a malomkő, ez a hatalmas nagy malomkő, és alatta ők porrá válnak, mint a búza. Ezt teszi a törvény mindenkivel, kivétel nélkül. Azonban azok, akik megismerték Isten kegyelmét, ők a malomkőn vannak, ők rajta állnak a malomkövön, és megtartja őket a malomkő. Az írás persze úgy fogalmazza, hogy egy követ vetett a mindenható Isten az emberek közé, nem malomkőnek nevezi, hanem szegeletkőnek. Más helyen pedig kősziklának. És ez a kőszikla az nem más, mint a tökéletes törvény. A törvény tökéletes betöltése. Jézus Krisztus. És akik hozzá fordulnak, azokat ő megtartja, mert ő lement a legalsóbb szintekre, hogy mindenkit felemeljen. Viszont akit ő felemelt, azokat az embereket ő lentől fogta meg. Tehát megalázta magát, és lement az ő szintjükre, bement alájuk, úgymond, hogy felemelhesse őket. Ezt tette a mindenható Isten Jézus által. Azonban akik ragaszkodtak a törvénytelenséghez, a bűnhöz, azokra ő ráesett és szétzúzta azokat. Tehát itt a Földön minden egyes ember kivétel nélkül törvény alatt van, még a leggazdagabb emberek is. Miért? Azért, mert a leggazdagabb emberek is hogy kerültek abba a gazdagságba, amiben vannak, úgy, hogy szövetkeztek egymással. Ahogy fogalmazza a Biblia, összeesküdtek, tanácskoztak Isten ellen. Hát úgy a bankárok, mint a politikusok, mint a vallási vezetők tanácskoztak egymással, Isten ellen. Úgyhogy új törvényeket hoztak létre, figyelmen kívül hagyva Isten törvényeit, és azt adták át az embereknek, abba a törvénybe egyrészt belekényszerítvén magukat, és belekényszerítvén másokat is, más embereket is, akiket ugye elhitettek az ő rendszerükkel. Tehát nincs olyan, hogy egy teljesen szabad bankár, hogy jaj, én most olyan szabad vagyok, mert jól megy a vállalkozáson, és a bank hozza nekem a sok pénzt. Egyik sem szabad, mert ezek mind szövetségben vannak egymással. Isten elleni szövetségben. Különböző okkult szektákban vannak. Úgynevezett ilyen szabad kőművesek, vagy tudom is én. És az övéki a szekta kötelezi őket, az összest. Mint ahogyha te is beállsz akár egy vallásba, vagy akár egy munkahelyre, a munkahelynek a szabályai, a törvényei köteleznek téged, megkötnek és szét is törnek. Ha törvénytelen vagy, akkor széttörnek téged. A munkahely törvényei és kötelei. Tehát itt ezen a földön senki sem szabad. Itt az egyedüli kérdés az, hogy mikor jön rá erre az ember, ha egyáltalán rájön, és mit fog tenni, amikor rájött arra, hogy ő rab. Tehát amíg az ember bűnben van, a bűntestében van, ő rab kell, hogy legyen, kivétel nélkül. És ez Istennek a törvénye, ezt senki nem kerülheti el. Az, hogy ő gazdagra, mert ő el tud menni havonta egyszer valamelyik egzotikus szigetre nyaralni, vagy pedig szegény rab, ez teljesen mindegy. Vagy mégsem teljesen mindegy, mert mint mondtam az előbb, aki gazdag rab, aki magas szinten van a hierarchiában, a piramis hierarchiában, az nagyobbat tud esni onnét, és mindenképp le fog esni. Mindenki le fog esni, és azt a zuhanást nagyon sok ember nem fogja kivírni. Sőt, aki alacsonyabb szinten van ebben a hierarchiában, annak nagyobb az esélye arra, hogy meghallja az élő Isten hívó szavát. Mert kicsi az ő befektetése ebbe a hazugságba, amiben él a világ. Nem túl nagy az ő befektetése, ezért könnyebben el tudja engedni az ő befektetését, mint egy olyan személy, akinek óriási befektetése. Mint egy bíboros, mint egy bankár, vagy mint egy híres neves színész vagy politikus. Ezért minél magasabban van az ember, annál nehezebben tudja elengedni az ő kincseit, az ő szellemi kincseit, eszmei kincseit, vagy pedig anyagi kincseit, és ezért nem tudja megismerni Isten országát, az igazságot. Tehát mindenki börtönben van, kivétel nélkül, és ezt én is meg kellett lássam. Meg kellett lássam, hogy én is börtönben vagyok. És azt kell mondjam, hogy több éve jóformán alig járok ki, mozdulok ki a házból. Persze néha kimenjek úgy, ahogy Isten engemet vezet, és ahogy megengedő kimenjek ki a természetbe, vagy pedig olyankor megyek ki, amikor nem kell találkozzak emberekkel, nem találkozok emberekkel, vagy nem megyek végig a városon fényes nappal, nem sétálok, nem vegyülök az emberekkel. Tehát az én börtönöm úgymond, az velem van, és magammal viszem. Tehát amikor én az igazságot megismertem, akkor én is törvény alá lettem helyezve. Addig szabadon éltem, egészen pontosan szabadosan éltem, és azt csináltam, amit akartam. Majdhogy nem azt csináltam, amit akartam. Viszont amikor megismertem az igazságot, az igazság engem is kötelezett. Felszabadított, tehát miután a bűneimmel szembestett, és azt megvántam, Isten megadta az újjászületés ajándékát. Felszabadított, ugyanakkor mégis börtönbe helyezett. Mert ahogy mondja Pál apostol, hogy én mindenkinél szabadabb vagyok, de nem vagyok szabad Krisztus törvényétől. Tehát Krisztusnak a törvénye engemet is úgymond fogva tart, de ez a legszebb rabság, emberek. Ez a legszebb rabság. És azon gondolkodtam, hogy nem is számoltam, hogy mennyire zártam be magamat ebbe a házba, viszont több éve, tehát a Covid előttől azért úgy már bevonultam én a karanténba, vagy nem csak Covidban voltam karanténban, hanem végig egészen mostanig, és még mindig karanténban vagyok. Úgymond börtönben vagyok, és van olyan, hogy a testem megelégeli, számon kéri, hogy még meddig ez lázadozni. Viszont a lélek azt mondta, hogy képzeljem el, hogy én, aki törvénytelen voltam, és ugye akár belesettem olyan büntényekbe, amelyek következtében bekerülhettem volna a börtönbe, akár több évre is, akkor én egy börtöncellában lennék, több évre bezárva, a büntény függvényében, és akkor sem lennék szabad. Sőt, akkor teljesen nyilvánvalóvá válna az én börtönöm. Most tegyük fel, hogyha valakit börtönbüntetésre ítélnek, tegyük fel 10 év fogságra, vagy 10 év szabadságvesztésre, akkor melyik rosszabb? Az, hogy valaki 10 év szobafogságra van ítélve, és néha azért kimehet, elmehet ide-oda, Isten engedélyével, vagy pedig a szószoros értelmében vett börtönbe, ahol kemény szabályok vannak, börtöni szabályok vannak, akár erőszak van, meg minden, ami a börtönnel jár. Melyik rosszabb? És azt kell mondjam, hogy a legjobb börtönben vagyok, még most is. Hogy börtönben vagyok-e? Persze, hogy igen. Itt a Földön mindenki börtönben van. Abban különbözök én más raboktól, hogy én megtudhattam Isten kegyelméből, hogy börtönben vagyok. Tehát számomra nem titok, hogy börtönben vagyok. Ugyanakkor el tudom azt mondani Isten dicsőségére, hogy én az igazságnak a börtönében vagyok, és az igazság ejtett engemet rabul, fogjul a Krisztusnak a beszéde, az ő élő jelenléte, nem pedig egy akármilyen más börtön. Tehát én minden börtöntől, minden törvénytől úgymond szabad vagyok, de nem vagyok szabad a Krisztus törvényétől. Tehát a testnek mindenképpen börtönben kell lennie. Miért? Azért, mert a test maga a fenevad. A test maga a fenevad. Hogyha az én testem, ha nincsen megzabolázva, tehát nincsen törvény alatt, akkor fennáll a veszélye, hogy a lelket megeszi. Megeszi a lelkemet? Tönkreteszi a lelkemet? Tehát mindenképp szükséges, hogy az ember törvény alatt legyen, amely megtöri őt és fogba tartja őt, hogy a lélek megmeneküljön. Aki a törvényt kikerüli balra is és jobbra is, mindenféleképpen el akar kerülni a törvényt, az a lelkével játszik. Mert igen, van lehetőség erre, az ember megpróbálja. Tehát Jézus mellett két lator, két gazember volt megfeszítve, és mind a kettő törvénytelen volt, mind a kettő fogoly volt. Ők megpróbáltak a törvényt elkerülni, viszont az életükkel kell fizessenek. És ez igaz ma is, hogy aki a törvényt megpróbálja elkerülni, az életével kell fizessen. Sőt, ami rosszabb ennél, az, hogy a lelkével kell fizessen. Nem csupán az életével, hanem még a lelkével is kell fizessen. És tudjuk jó, hogy ez a modern világ, főképp ez a mai világ, nagyon sok lehetőséget kínál az ember számára arra, hogy a törvényt megkerülje. A pénz által, a mammon által. Tehát nagyon sok sumákság történik ebben a világban, ami által a törvényt ki lehet kerülni, meg lehet kerülni. És aki él az ilyen lehetőségekkel, és próbálja a törvényt kikerülni így is, meg úgy is, annak lehet, hogy látszólag megengedtetik, hogy a törvényt kikerülje. Viszont van egy végső törvény, amit nem tud kikerülni. Ha a teste meghal, akkor bekerül ő a pokol törvényébe. És a pokol törvénye az már végleges. A pokol törvénye, emberek, az már végleges. Tehát csak azt akartam elmondani, hogy itt mindenki rab, mindenki börtönben van, én is. Viszont vannak, akik a földi törvények börtönében vannak, és vannak, akiket az Úristen megszabadított, és ők az igazság, azaz a Krisztus törvényének a börtönében vannak, és a lelkük szabad. A lelkük szabad. Még a börtönben is. Egy hagyományos, valódi börtönben. Hogyha egy rab, még hogyha halálra ítélt is, hogyha megismeri az igazságot, és volt erre példa is, én erről beszéltem is, hogy halálra ítéltek utolsó szavai, van egy ilyen felvétel. Hogyha egy rab, még hogyha halálra ítélt is, befogadja Krisztust, Isten kegyelmét az ő szívébe, ő szabad lesz. Még a börtönön belül is szabad lesz. Még a börtönön belül is szabad lesz. Sőt, még a halálsoron is szabad lesz. Mert némelyek, akik halálsoron voltak, a kivégzés előtt azt mondták, hogy nem tudják megköszönni a mindenható Istennek, hogy őket megmentette, hogy ők megkapták a leges legtöbbet, és nem félnek, mert tudják, hogy hova mennek. Sőt, azt mondták, hogy remélik, hogy az ő haláluk, az ő kivégzésük vigasztalást nyújt annak a családnak, amely ellen vétkeztek. Tehát még a fizikai börtönön belül is szabadokká váltak. És azért beszélek erről, mert mint mondtam, hogy engem is megkísért a test, hogy mikor leszek már szabad, vagy hogy mikor megyek ide, mikor megyek oda. Hát nem tudom, lehet, hogy soha. Lehet, hogy soha nem megyek sehova. Mert én is börtönben vagyok a Krisztus által, a szó legnemesebb értelmében, egy olyan börtönben, amelyet én önként vállaltam, emberek. Ezt le kell mondjam. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy én is börtönben vagyok, te is börtönben vagy, mindenki börtönben van. De kevesen tudják elmondani azt, amit Pál apostol elmondott, és amit én most elmondhatok Isten kegyelme által, a Krisztus szerelme által, hogy én önként vállaltam ezt a börtönt. Önként. Szerelemből, mert belém oltotta az igazság szeretetét. És úgy jártam, hogy bárhova mennék, akárhova mennék, mert voltak nekem próbálkozásaim még azután is, hogy megismertem a Krisztus beszédét, és befogadtam a szívembe, hogy elmenjek ide-oda, sőt, még bűnbe is este, de azt éreztem, hogy sehol nem találom a helyem. Számomra nincsen visszaút. Ez egy egyirányú út számomra. De úgy nem találtam a helyem, hogy noha láthattam, hogy korábban hol jártam, és vissza engedett a mindenható Isten valamilyen mértékig, undorom volt a múltamtól és mindentől. És most is, hogyha elmegyek valahova, nem biztos, hogy én olyan túl jól fogom érezni magamat. Mert a legtöbb örömöt és lelki békét én ebben a börtönben találom, ahol mostan vagyok, ahova engemet az Úr Jézus Krisztus helyezett. És nyilván, hogyha ez megváltozna az ő engedélyével, az ő akarata szerint, akkor is ez igaz lesz. Mert lehet, hogy pedig feljövő héten nem ebben a börtönben leszek, nem ennek a szobának a börtönében leszek, hanem egy szószoros értelemben vett börtönben. De az ő kegyelme ott is igaz. Richard Burbant 14 éven keresztül volt börtönben. A szószoros értelmében 14 éven keresztül volt a föld alatti börtönben. És mégis szabadon volt. Hát ő egy olyan börtönben volt, ahol ő jókedvel és békességgel volt az élő Isten jelenlétében. Ez, ami nem mindegy, emberek. Mert bárki mondhatja, hogy szabad, van is egy ilyen mondás, szólásmondás, hogy szabad vagyok, mondja majom a rácsnak. Amit azt mondja a majom a rácsnak, hogy ő szabad, nem biztos, hogy ő szabad. Ő kívánja azt gondolni, hogy szabad. Minden ember kívánja ezt gondolni, hogy szabad. Mert van pénze, mert a felesége azt csinálja, amit ő mond neki, vagy hogy megvásárolt bármit. Az ember ugye benne van a szabadság illúziójában. Sokan. Azáltal, hogy rendszeresen megrészegethet, megrészegítheti magát a látvánnyal, a káprázattal, a mulandó dolgokkal, az ember azt hiszi, hogy szabad. Ezek az emberek olyan rabságban vannak, amiből ki sem szabadulhatnak, mert nem látják, hogy rabok, hogy börtönben vannak. Viszont aki meglátja, hogy börtönben van, az ő bűnei börtönében, a benne lévő életelemességnek a börtönében, az ember szabad lehet. Még itt is, még itt a földön is, lélekben szabad lehet. Még akkor is, hogyha a teste valamiképp börtönben van, vagy ugye rabságban van. Akár egy, fel egy betegség börtönében, valami fogyatékossággal párosítva. Tehát van, aki kórház börtönében van, van, aki egy házasság börtönében van, más egy rossz munkahely börtönében van. Mindenki börtönben van, kivétel nélkül. De kevesen mutatják el azt, hogy önként vannak abban a börtönben, és tudják azt, hogy a lehető legjobb, ami velük történik, az, hogy ott vannak, ahol vannak. A lehető legjobb dolog az, ami velem történhet, az, hogy ott vagyok, ahol vagyok. És így végigfuttatva, hogy még milyen lehetőségei vannak nekem a börtönre, a raboskodásra, azt kell mondjam, hogy még mindig ez a leges legjobb. Mert hogyha ezen a helyen jelen van az élő Isten lelke, akkor nekem van békességem ebben a börtönben, még akkor is, hogyha a testem, az agyam néha elképzeli, hogy milyen jó volna valahol vándorolni, mit tudom én, Ausztráliában, vagy Dél-Amerikában, vagy valahol. Voltak ilyen terveim régebb. Mert megtapasztaltam azt is, hogy milyen vándorolni, milyen utazgatni, és milyen egy egzotikus szigeten lenni Isten nélkül. És noha nem tudom, hogy milyen a börtön, a szó szoros értelmében vett börtön, mert nem voltam börtönben, azt tudom mondani, hogy ismerve azt, aki engemet elhívott, hogy inkább választom a börtönt a szó szoros értelmében is Istennel, mint sem az egzotikus szigetet, az utazást és a test szabadságát Isten nélkül. Mert a test szabadsága egyenlő a lélek rabságával, rosszabb esetben pedig a lélek halálával. Tehát, hogyha valaki hallgatja ezt a felvételt, főképp a bizonyságtevők közül, annak csak azt tudom mondani, hogy pontosan mondja, írja Mónika, ez az igazi luxus börtön. Tehát a luxus börtönben vagyok. De, hogyha, mint mondtam, ha a szószoros értelmében is börtönben leszek, az is luxus börtön lesz. Mert ahol velem van a mindenható Isten, ahova az ő akaratából, az ő engedélyével kerülök, az minden tökéletes hely. Luxus börtön. A lélek számára luxus, a test számára olyan, amilyen. De hogyha a lélek békességben van, hogyha a léleknek van vigasztalása, akkor a testnek a problémája majd, hogy nem mellékes. Erős bizonságot tettem egyébként. Tehát hányszor volt az, hogy brutálisan meggyengülve, Isten megengedte, meggyengüljek, meggyengülve betegen, úgymond betegen készítettem a felvételt. Annyira meg voltam gyengülve, hogy napokon keresztül még mosakodni sem tudtam, vagy nem is akartam. Nem tudtam megmozdulni jóformán. De éreztem, hogy a lelkem szabad, a lelkem szárnyal, a mindenható Istennel, vele van. És ráadásul még hangom is volt, tudtam beszélni, tudtam bizonságot tenni. Tehát az Úristen megmutatta, hogy milyen az ő gyermekének, akár betegségben, vagy bármilyen más börtönben, az ő jelenlétében, az ő jelenlétében. És azt kell mondja az ember, hogy hát az nem börtön, a szabadság. Még a betegség is szabadság. És ugye főképp, kedves barátom Ivoja, ő is hányszor bizonságot tett arról, hogy mekkora szabadságot élt meg a betegségben. Mert Istennek a kegyelme és az ő szerelme Ivoja iránt
jóval nagyobb volt, mint az a börtön, amely szorongatta az ő testét. Az Úristenek a kegyelme, az ő jelenléte, az ő szerelme mindig legyőzte azt a börtönt, ami az ő testét szorongatta a betegség által, vagy bármilyen nyomorúság által. Vagy az evangélium az nem erről szól. Egyébként nem arról szólt, hogy az apostolok és Jézus is önként adta át magát a szenvedésnek is, és a rabságnak is, az apostolok is, nem csak Jézus, az apostolok is. Sőt, Péter azt mondta, hogy őt fejjel lefelé feszítsék keresztre. Ő nem bánja, hogy keresztre feszítik, de fejjel lefelé, mert nem méltó arra, hogy úgy végezze be a földi életét, mint Jézus. Tehát nem félt a haláltól, teljes szabadságban volt. Eszembe jut egy film, amit én folytattam le Isten kegyelme által. Az a címe, hogy Péter apostol és az utolsó vacsora. Azt a filmet ajánlom mindenki figyelmébe. Nem szoktam én sem filmezni, mert alig nem néztem semmilyen filmet, de lehet azt a filmet meg fogom nézni egyet, hogyha Istennek áldása van rá. Nagyon jó film, jól meg van csinálva. Tartalmas film, jó a léleknek. Jó elede a lélek számára. Tehát Péter ugye a börtönben is szabad lábon volt, és aki szabad, ahogy mondja Heltai Jenő is, hogy az sose rab, aki lélekben szabad, az akkor is, ha koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ezt Heltai Jenő teljesen biztos, hogy Isten lelke által írhatta. Ezt nem a saját fejéből pattant ki, hanem Istenek a lelke által írta le a Szabadság című versét. Tehát ennyit a börtönről. Ennyit a börtönről. És úgy éreztem, hogy fontos erről beszélek, annál is inkább, hogy engemet is megkísértett a gondolat, hogy mikor lesz vége az én börtönömnek. Hát lehet, hogy soha. Nem tudom. De a lelkem szabad. Nincs ahova, amúgy sincs ahova menjek. Fizikailag hova menjek? A holdra voltam már mindenhol. És nem voltam szabad. És most nem meg sehova, és mégis érzem a szabadság édes illatát. A mindenható Isten kegyelme által. A Krisztus által. Ja igen, és másrészt azokért is beszéltem, akik hallják ezt a felvételt, és hasonló gondolatokkal küszködnek. Talán úgy érzik, hogy börtönben vannak, be vannak zárva, le van korlátozva az ő mozgásterük, a testnek a mozgása. Ne feledjétek el, hogy így kell lesz Istennek. Ő börtönbe helyezi a mi testünket, amíg itt a földön vagyunk, hogy ne azt csináljon, amit ő akar, hanem csinálja azt, amit Isten akar. Hogy a lélek legyen szabad, és ne a test. És hogyha az ember kísérti az Istent, hogy ő szabad akar lenni testben is, akkor megtörténhet, hogy az ő rabsága növekszik. Erre is volt példa, erről is beszéltünk többször, hogy amikor az ember úgy gondolta, hogy neki több jár a szabadságból, magát akarta felszabadítani, akkor rosszabb lett az ő állapota. Erről beszél Jézus abban a példázatban, amikor azt mondja, hogy a gonosz lélek, amikor kijön a házból, víz nélküli helyeken jár, és végül pedig visszamegy a házba, nyolcad magával. Maga mellé vesz hét másik lelket. Hét másik lelket. Nálnál sokkal gonoszabbakat. Tehát annak az embernek, aki ki akarja tépni magát az igazság rabságából, a Krisztus rabságából, rosszabb lesz az állapota, mint azelőtt. Erről beszél Jézus. Úgyhogy ne a testünk szabadságára összpontosítsunk, mert azt tettük időszámításunk előtt, Krisztus előtt, azt tettük. Azt tette mindenki, nem? A testünk szabadságára összpontosítottunk. Viszont az Úristen azt mondja, hogy a test az mindenképpen halálra van ítélve, rothadásra van ítélve, és nem mindegy, hogy amikor a test rothadni fog, a lélek benne lesz-e, vagy pedig nem. Te benne leszel-e a testben, vagy pedig nem. Tehát ne kísértsük a mindenható Istent, meg főképp ezt magamnak mondom, hogy elégedjünk meg azzal, amit ad nekünk. Richard Wurmbrand miután 14 éven keresztül volt a börtönben, a föld alatti börtönben, utána szabadlábra helyezték, és az egész világot bejáratta, mert úgy volt kedves Istennek, de ő már meg volt próbálva, ő meg volt szorongatva, meg volt próbálva, az egész világot bejárta. Az egész világot bejárta. És hirdette azt a rabságot, amelyik illatos. Luxus, hirdette a luxus börtönt. Az, hogy valaki lehet, az ember lehet a Krisztus rabja is, az igazság rabja. Mert aki az igazság rabja, az valójában lélekben szabad. És más szabadság nincs. Mert a test szabadsága az a valódi börtön, a test szabadsága az egyenlő a lélek rabságával, rosszabb esetben a kárhozattal. És akkor áttérnék egy másik témára, és pedig arra a témára, hogy végidők, végidők jelei. És tudjuk, hogy a Máté feljegyzéseinek a 24. részében, tehát a Máté evangéliumának a 24. részében beszél Jézus a végidők jeleiről. El lehet olvasni, meg lehet nézni, hogy mit talál, mit láthattunk abból, ami ottan fel van sorolva. Én nem erről szeretnék beszélni, mert hiszem, hogy aki ezt hallgatja, a legtöbben ezt már ismerik, ezt olvasták. Aki nem ismeri, az olvassa el. Máté evangélium a 24. rész, és talán a Lukács evangéliumának a 27. része talán, vagy a 17. része, már nem tudom pontosan, le van írva a végidők jelei. És egyre többen beszélnek a végidőkről, végidők jeleiről. És tudjuk jól, hogy érdekes módon ez nem csak mostanában történt, vagy történik a Covid óta. Nyilván mi a Covid-ban és a Covid óta mi beszélünk a végidők jeleiről, és arról, hogy közel van a vég. Viszont tudjuk azt, hogy ezt, amikor leírta Máté, amikor Jézus elmondta ezt, az már régebb volt, 2000 éve körülbelül. És azóta ez vajon csak most lett aktuális, 2024-ben? Vagy korábban is aktuális volt? Mert vannak ilyen félreértések Jézus szavai kapcsán. Sokan azt gondolják, hogy hazugság, amit mond Jézus, nem igaz, mert ezt 2000 éve ezelőtt mondta, és azóta is még nem történt meg. És azóta is már sokan mondták, hogy a végidőkben vagyunk. Hát akkor egyértelműen nem igaz, mondja a bolond, mondja a testi ember. Viszont a lelki ember azt mondja, hogy ez akkor is igaz volt, és most is igaz. Mivel, hogy Jézus eljövetelével olyan dolgok lettek kinyilvánítva az emberek számára, amelyek korábban rejtettek voltak. Tehát Jézus maga mondja, hogy igazak és bölcsek, sok igaz és bölcs és proféta kívánta volna hallani azt, amit ti hallotok, és nem hallotta. Kívánta volna látni azt, amit ti láttok, de nem láthatta. A ti szemeitek boldogok, mert látnak. A ti füleitek boldogok, mert hallanak. Ezt mondja az Úr Jézus. Tehát ő, amikor eljött, ő egyértelműen kijelentette az Isten országát. Ő bizonságot tett a világ ellen. Kijelentette az ítéletet. 2000 évvel ezelőtt az ítélet ki volt jelentve. Egyértelműen kimondta Jézus azt, hogy az, amiben él az ember, az emberiség, évezredek óta az hazugság, egy hatalmas hazugság, ami egy hatalmas hazugságnak a következménye. És elmondta egyértelműen, hogy az igazság nem itt van, hanem a mennyek országában. Az élet nem itt van, hanem a mennyek országában. Ő kijelentette egyértelműen, hogy amit mi életnek hiszünk, az az első halál állapota. Az első halál állapota, amikor az embernek a lelke halott, és úgy él, mint egy csótány. Megy, eszik, iszik, tojik, és semmi más nem csinál. Az ürülékért dolgozik, és azért él. Tehát ő egyértelműen kijelentette, hogy bűnben van a világ. Azt mondja az apostoloknak, hogy titeket a világ nem gyűlölhet, de engemet gyűlöl. Mert én bizonságot teszek arról, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Én bizonságot teszek arról, hogy ennek a világnak a fejedelme, fejed és elme, fej és elme. Hol van a világ fejedelme? Hát a fejedben, az elmédben. Teljesen egyértelmű. A sátán túl messze nem megy. Ha kíváncsi vagy arra, hogy hol van a sátán, nem kell túl messze menni. A fejedben, az elmédben. E világ fejedelme megítéltetett, halálra van ítélve. Tehát akkor ezt Jézus kimondta, akkor a végidők elkezdődtek, emberek. Akkor a végidők elkezdődtek. Tehát mióta van végidők? Mióta tart a végidő? Hát 2000 éve. 2000 éve tart a végidők. Folyamatosan. És nagyon sok ember ezt elolvasta azóta, és látott háborúkat, látott járványokat, háborúk híreit, és így tovább, és így tovább. Azt is látta, hogy az evangélium híretve volt, Tehát látta beteljesedni azt, ami ide le van írva. Többen látták ezt beteljesedni. Tegyük fel ezelőtt 100 évvel is, vagy akár az 56-os forradalom idején, vagy pedig a második világháború idején szintén láthatták az emberek ezt beteljesedni. Olvasták a Bibliát, volt akkor is Biblia, hallották a hírét a mindenható Istennek, az ő kegyelmének, Jézus Krisztus szavainak, befogadták és látták, hallották a háborúk híreit, látták a háborút, látták a dökhalált, látták a pestist, látták az apokalipszist. A jelenések könyve is beteljesedett a szemük láttára. Akkor igaz volt-e számunkra a Biblia? Igen vagy nem? Persze, hogy igaz. Igaz volt. Hogy számunkra igaz-e a Biblia? Hát, tapasztaljuk. Egyértelműen tapasztaljuk. És mond valamit Jézus, azt fogom felolvasni csupán ebből a részből. Hát olvasom az elejétől. Nem sietünk sehova. Főképp itt a börtönben, a test börtönében mi másról beszélnénk. Mi másnak van értelme. És kijövén Jézus a templomból tovább méne, és hozzá mennének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondanékik, nem látjátok é mindezeket. Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. Ez hányszor megtapasztalt a világ mostanik? Sokszor. Nem marad kőkövön. A szó szoros értelmében sem. A háborúk idején. Főképp, amikor repülőgépekből elkezdtek lövöldözni. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá mennének a tanítványok magukban, mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljöveteletnek és a világ végének. És Jézus felelvén mondanékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevembe, ígérnek fűt fát, bővölködést, anyagi jólétet és mindent. Akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lésznek éhségek, és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. A sok nyomorúság kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt, az én nevemért, az én szavamért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jő el a vég. A legeslegfontosabb jele az ő eljövetelének az, hogy az ő evangéliuma hirdettetik az egész világon. Ez a jel, erről a jelről, mert ugye most éhséget mi nem igazán tapasztaltunk, dökhalál ugye Covid-ban azért már történgetett, rég intenzíven, éhséget még ez az európai modern társadalom még mostanig nem tapasztalt. De félő, hogy nem sokára tapasztalni fog. Viszont a legeslegfontosabb jel, ahogy én látom, azt mondja, hogy mikor jön el a vég, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ez, hogy beteljesedette vagy nem, hát teljesen egyértelmű, hogy igen. Miért? Azért, mert a törvénytipró és a Covid az hol volt? Csupán Kínában, nem, az egész világon. Mindenki szigeten. Földnek minden szegeletén volt Covid. Miért volt a földnek minden szegeletén Covid? Még ott is, ahova a kínai repülők nem mentek. Azért, mert az internet az ment mindenhol. A világháló az teljesen behálózta maga a sátán. Az infrastruktúrájával, az ő kábeleivel, az optikával és mindennel behálózta az egész világot. Ezért a Covidot tudta terjeszteni intenzíven, be tudta fecskendezni az emberek elméjébe. És sokan megbetegedtek, és sokan elettek temetve, mint tudjuk. Tehát maga a hazugság, maga a beltetés, az ördögnek a tanai ennyire intenzíven nem terjedtek soha. Soha. Ilyen nem volt. Amióta ember van a Földön, feltetőleg ilyen soha nem volt. Az, hogy mit tudom én, voltak birodalmak, felemelkedtek, majd lezuhantak, Egyiptom, meg mit tudom én, babiloni birodalom, vagy teljesen akármelyik, teljesen mindegy. Jöttek, mentek, emelkedtek, majd zuhantak le a porba, a semmibe, a seholba. És voltak járványok, volt Európában járvány, közben Amerikában, köszönték szépen, jól voltak, nyomták a rakárót, nem volt semmi probléma náluk. De olyan, hogy egy járvány egyszerre öntse el az egész világot, hangsúlyozom, az interneten keresztül, többször beszéltem erről, alá is támasztottam, észérvekkel, Isten szavával, mindenféleképpen, hogy a Covid nem a levegőben terjedt, hanem a kábeleken, az elektromos húzalokon, valamint az optikán. Mert Jézus nem azt mondja, hogy az emberek majd a végidőben, a Covid-ban fognak meghalni járványoktól, hanem azt mondja, hogy az emberek meg fognak halni a félelem miatt, és annak várása miatt, ami jönni fog a világra. És a félelemhez nem volt szükség semmilyen vírusra, csak drótra, optikára, kábelre, internetre, kábeltévére, kiradóra. És az, amikor bekerült az embernek a fejébe, ott már megvoltak, hogy kellett a Covid-dal. Kellett egy kis porocska levegőbe, fertőtlenítőszer a bevásárló központokba, amelyek kiváltották az allergiás tüneteket, amire ők azt hitték, hogy Covid, mentek, és beoltották magukat, és el vannak temetve. Sokan. A Covid rövid forgatókönyve az, többször mondtam, hogy nem a probléma öli meg az embert, nem a hamis probléma öli meg az embert, hanem a hamis problémára adott hamis megoldás. Mert a Covid, ez egy hamis probléma volt. Mert Isten nem azt mondja, hogy a járvány ölik meg az embert, az előbb is ezt mondtam, ugye, erről beszéltem, hanem azt mondja, hogy a félelem öli meg az embert. És egészen pontosan a bűn öli meg az embert. Tehát a valós probléma, egyedüli valós probléma, ami az embert megölheti úgy testileg, mint lelkileg. Lelkét is megölheti, az a bűn. Az a bűn. Tehát a Covid és minden más kitalált járvány, az valójában egy valótlan probléma volt. Egy valótlan probléma, ami elterjedt a híradóban, a rádióban, az újságokban, különböző módon mindig is terjedt, és az emberek meg lettek azzal fertőzve. Tehát a Covid, a vírusok, minden, ami volt a Földön, azok mind alapjában véve valótlan problémák voltak. Az egyedüli valós problémához viszonyítva. És elmondhattam, hogy nem a hamis probléma, a kitalált Covid probléma ölte meg az embereket, az emberiséget, amit Isten megengedett. Nem az ölte meg az embereket, hanem a hamis problémára adott hamis válasz, hamis megoldás. Tehát nem annyira Covid, mert azok a különböző anyagok, amik bekerültek az embernek a légző rendszerébe, azok nem voltak annyira mérgezőek, hogy az ember belehaljon. Persze volt, amikor ugye a köd lehozta azokat a különböző, ami ugye bekerült a levegőbe, azokat a, nem is tudom, minek nevezzem, teljesen mindegy, ami kiváltotta az emberből a megfázás tüneteit, tüsszentés, meg láz, meg minden. Ezt sokszor elmagyaráztam, hogy ez mi valójában, hogyan működik az embernek a szervezete, valami idegen anyag kerül be az ő vérébe, az ő szervezetébe, a tüdejébe. A szervezet az úgy van megalkotva, hogy ki dobja azt, a felszínen dobja azt. Tehát amikor tavasszal, vagy ősszel, vagy bármikor meghűlünk, megfázunk, úgymond megfázunk, valójában az nem is megfázás, hanem az történik, hogy az embernek a szervezete próbál megtisztulni attól, amit ő bevet magába. Nem arra van alkotva a tüdő, hogy fémeket, meg nehéz fémeket lélegezzen be, meg különböző idegen testeket lélegezzen be, hanem arra, hogy tiszta levegőt szívjon. De mivel, hogy főképp a városokban, a vírusokban jobban ment a permetezés, ugye, meg az úgynevezett fertőtlenítés, az emberek tüdeje beszippantotta azt is, amit nem kellett volna. És a természetes Isten adta reakció az volt, hogy próbálta a tüdő azt kiköhögni, kiköpni azt, amit ő beszippantott. De ez mind Istentől van. Ő próbált automatikus módon megtisztulni. Ugyanúgy, ahogy a seb, amikor a ujjat elvágod, vagy megszúrod, akkor az történik, hogy azon a helyen begyulladhat A gyulladás az nem más, mint amikor a vér, a vérben lévő különböző sejtecskék, talán nem tudom pontosan, nem emlékszem annyira, én sem, fagociták, trombociták, teljesen mindegy. Ezek az idegen anyagot körülveszik, és befonják, úgymond, behálózzák, és a felszíre juttatják genny formájával, vagy kelés formájával. Így működik a szervezet. Amikor a Jelenések könyve ír a kelésről, a fekélyekről egészen pontosan, az nem más, mint az, hogy az embernek a szervezete próbál megszabadulni a bekerült idegen testektől, anyagtól. Tehát különböző vérsejtek feláldozzák magukat azért, pontosan, mint a méheknél is, hogy történik, feláldozzák magukat azért, hogy megszabaduljanak az idegen testektől. Tehát ők elhalnak, de ahogy ők elhalnak, kiviszik, megpróbálják kivinni a szervezetből az idegen testeket, amelyek oda bekerültek. Így működik a szervezet. És ebből lesz a gennyesedés, a gyulladás, vagy pedig a fekélyek, ugye, amiről beszél a Jelenések könyve. És miért szenvedtek és szenvednek most is sokan különböző fekélyekben? Azért, mert idegen anyagot próbál az ő vérük kidobni a szervezetből. És így lettek ilyen hatalmas kelések és fekélyek az emberek testén. Covid után, miután az izomba bele lett fecskendezve a méreg, az idegen anyag, idegen testek, amitől próbált a vér megszabadulni. Ez a kelés és ez a fekély. Vissza a Covidhoz. Tehát azt mondtam, hogy az embereket nem a vírus ölte meg, mert a vírus, aminek a jelentése az, hogy méreg, tehát mérgezés történt, az nem volt olyan veszélyes, nem lehetett olyan veszélyes, mert akkor nyilvánvaló lett volna, hogy az embereket mérgezik. Kicsi mértékben mérgezték őket. Akár a tesztekkel is, az orpiszka tesztekkel is, vagy pedig a levegőből beszívott különböző anyagokkal. Az csak arra volt elég, hogy kiváltsa az allergiás tüneteket, amire a képernyő, a fenevad képe azt mondta, hogy COVID. Az emberek elhitték, és elfogadták a hamis megoldást. És így sokan megbetegedtek, és most is szenvednek, és többen meghaltak a hamis megoldás miatt. De miért estek ők bele ebbe a hamis megoldásnak a csapdájába? Azért, mert korábban Istennek a gyermekei mondták azt, hogy a betegség, minden nyomorúság a bűn miatt van. A valós probléma a bűn, aminek a jelentés az, hogy életellenesség. A valós probléma a bűn. És amiatt van minden betegség, minden nyomorúság. És úgy lehet megszabadulni a betegség okától, és azáltal a betegségtől is, a bűntől, hogy Istenhez fordulsz, letérrelsz, és kérsz tőle látást a szemeidre, hogy meglásd a bűneidet, tudd megbánni azokat, szülessél újjá, kapjál megbocsátást a Krisztus vére által. De ezt sokan nem akarták meghallani, mert akkor az egójukat el kellett volna engedjék. Az önérzetüket, a büszkeségüket, az intelligenciájukat el kellett volna engedjék. Hogyha megalázták volna magukat Isten előtt, akkor el kellett volna engedjék az ő kincseiket, az ő hazug kincseiket. Büszkeség, ego, önérzet, intelligencia, és így tovább, és így tovább. Ezért nem akarták meghallani Istennek a szavát, amelyet szólhattak Isten gyermekei. Ezért beestek a hamis problémába. Az igazi problémával nem akartak szembesülni a bűnnel, beleestek a hamis problémába, a Covid-ba, és elfogadták a hamis megoldást, ami a vakcina volt, ami tömegessével ölte meg az embereket. És beteljesedett az, ami a Jelenések könyvében le van írva. Több helyen le van írva különböző módon, hogy hogyan lesznek az emberek elpusztítva. Az istentelen emberek, akik noha hallották Istennek a szavát, nem fogadták el. Tehát mi folyamatosan erről beszéltünk, és üvöltöttem én is, és nem csak én, mások is. Kiáltottunk erről, hogy emberek, ügyeljetek, csapda, a halálba, a pokolba mentek ezzel a Covid-dal. Csak Covid-os, Covid-ot érintő hamis megoldásokkal, vakcinával és mindennel. És nem hittek nekünk, mert nem tudták elfogadni, hogy bennük bűn van, és a bűntől kéne megszabadulni. Ezért elfogadták a hamis problémát, ami a láthatatlan vírus volt. És a láthatatlan vírus az valójában nem az volt, amit Kínából hoztak, hanem az, ami ott van mindenkinek a szívében, mélyen elrejtve, a bűn. Ez történt a Covid-ban. Nem tudom, hogy honnét kalandoztam idáig a Covid-ig, de azt tudom, hogy a legeslegfontosabb jel, amiről beszélhettem, az az, hogy Isten országának az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon. És elmondtam, hogy a Covid, a vírus az interneten terjedt, a kábel tévén terjedt, a hírekben terjedt, mint a legtöbb más vírus. Erről is beszéltünk folyamatosan, hogy a spanyol nátha azokat pusztította leginkább, akik hittek a hírnek, és akiknek volt pénzük vakcinára. Az egyszerű embereket, a szegényeket nem pusztította el. És mit mond Jézus? Boldogok a szegények. Ők öröklik a földet. Ők éltek 90 évet. Egyszerű szegény emberek, akiket lenéztek. A gazdagok, az intelligensek meg kellett halljanak, mert gazdagok voltak, és hittek az emberi megoldásokba. Akkor is egy pszichikai, mondjam azt, vírus, pszichikai síkon terjedt a vírus. Pszichológiai hadviselés, úgy hívják ezt. Psychological operation, angolul, azt hiszem így mondják. Psychological operation, pszichológiai hadviselés. A legtöbb háború így zajlott emberek. Puskapor nélkül a legtöbb emberhez nem kell puskapor. Egyszerű pszichológiai hadviselés. És ez le van írva a Jelenések könyvében, és többször elmondtam, hogy ügyeljetek, mert ez, ami történt, ez nem az Illuminati miatt történt, ez hazugság. Nem az Illuminati miatt történt, ami történt a Covid-ban, hanem Istennek az ítélete volt. Ahogy megvan írva a Jelenések könyvében, Istennek az ítélete volt a Covid. Azok számára, akik nem akarták megismerni a szavát, akik nem akartak megtérni az ő bűneikből. Le van írva, hogy el fogja pusztítani ő maga, eloldozza az angyalokat, az Eufrátesznél, a pusztítás angyalait, az apokalipszis lovasait, és el fogja pusztítani a parazitákat, akik semmiképpen nem akartak megtérni az ő bűneikből, és nem akarták megismerni az igazságot. Mert az Úristen nem akar biorobotokat és zombikat tenyészteni a földön. Ő az eget és a földet, még ezt az elbukott eget és földet is az ő gyermekeinek teremtette. Azoknak, akik kívánják az igazságot megismerni, és az Isten szavában élni, és Istennel együtt élni. Tehát a végidőkhöz vissza, a végidők jelei. Még mindig nem mondtam a lényeget, de most hátas kerülni fog. A végidők, az már többször megtörtént, emberek. Hangsúlyozom, első világháború, második világháború, Amerikában észak és dél egymás ellen harcoltak, rengetegen meghaltak, különböző járványok, pszichológiai hadviselés, ez mindig is történt, emberek. Ezért Jézusnak a szavai mindig igazak voltak. Amit ő mond a végidőkről, az mindig igaz volt. És térjünk vissza ahhoz, hogy mit mond Jézus, hogy az evangélium, a mennyországról szóló örömüzenet, a mennyek országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon. Bizonságul minden népnek. És akkor jön el a vég. Ahogy a Covid hirdetve lett az elmúlt években, amilyen intenzitással a Covidot hirdették emberek, olyan intenzitással Isten gyermekei hirdették az evangéliumot, ahova Covid eljutott, ahova hamis probléma eljutott, emberek, oda eljutott az igazi problémának a híre is, a bűn híre. Értsétek meg, véssétek az agyatokba ezt, nagyon fontos ez, hogy itt az egész világon, ahol a Covid hirdetve volt, a médiában, a hírportálokon, meg mindenhol, kábel tévén, meg mindenhol, mindenhova eljutott az evangélium üzenete is. Először eljutott az a bűn üzenete, hogy minden problémának az okozója nem a láthatatlan röpködő vírusok levegőben, hanem a bűn, ami az emberek szívében van. Tehát úgy az interneten keresztül, mint a kábel tévén keresztül, minden formában terjedt az evangélium is. Tehát az, hogy mit mond Jézus, hogy akkor jön el a vége, amikor az ő evangéliumát hirdetik az egész világon, ez, emberek, ez durván beteljesedett. Durván. Kínában, Koreában, a legkisebb szigeteken, mindenhol hirdetve volt az evangélium. Úgy, hogy a Covid, úgy az evangélium is eljutott az emberekhez. Mindenkinek volt lehetősége, találkozni az evangéliummal, a szabadulás lehetőségével. És mindenki eldöntette, hogy ő a testéért fog élni mostantól, vagy pedig azért, hogy a lelke megmeneküljön. Mindenki dönthetett. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy nagyjából minden beteljesedett, amiről beszél Jézus a Máté evangéliumának a 24. fejezetében, a végidőkről. Még az van hátra itt Európában, és nagyon könnyen megtörténhet ez is, de az már brutális lesz, hogy a fekete ló, az apokalipszis fekete ló lova, maga az éhénység, a nélkülözés végigsöpör Európá. Ilyen már történt a nagyszülénk idejében is, és most megint történni fog. Az evangélium az hirdetve volt, és van folyamatosan, most is az történik, tehát minden beteljesedik, emberek. És akkor megjön a vég, az ítélet. És ez jöhet persze városonként, faluközösségenként, de jöhet családonként, ugye a családokhoz bejön az ítélet, meg jöhet egyénenként. Tehát mi, amikor a világ végéről beszélünk, mi meg vagyunk szoktatva a média által, a fenevad képernyője által, hogy mi egy olyan világ végéről gondolkodunk, hogy akkor minden el fog robbanni, el fog égni. Nem, emberek. A világ vége akkor fog hozzám eljönni, amikor én behunytam a szemeimet, és többé nem fogom kinyitani az én szemeimet. Itt ebben a világban. Számomra az a világ vége. Akkor történik meg számomra, hogy az ég és a föld, mint egy papírtekercs, felgöngyörítetik. És vége lesz ennek. Hát hiába mondják azt, hogy 2030-ban a világ vége, ki mondta, hogy te holnap élni fogsz? Ki mondta, hogy te holnap fel fogsz kelni? Ki mondta, hogy te ma éjszaka nem fogsz meghalni a bűneidben? Ki mondta ezt neked? Tudom, hogy kemény kérdések, kemény szavak, de akinek füle van, az hallja, és akinek van még szíve és menthető lelke, az meneküljön meg. Ne várja meg a holnap reggelt a döntéssel. Még most fohászkodjon, most imádkozzon a mindenható Istenhez. Talán-talán megkönyörül rajta a mindenható Isten. Ha tiszta a szándéka, Isten nem fog elfordulni. Meghallgatja az ő imáját, teljesen biztos. Tovább is olvashatom már egyúttal. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor, akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre, a ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen. Itt a zárójelben kik vannak a ház tetején? Ki van a ház tetején? A kéményseprő? Ne. Mit mondott Jézus? A bizonságaitokat a háztetőkről hirdessétek. A háztetőkről hirdessétek a bizonságaitokat, amit sötétségben, fülbe súgva hallotok, amit álomban is kaptok, megértés, bevillanás, amit ala mindenható Isten. A háztetőkről fényes nappal hirdessétek. Ne szálljatok alá. A bizonságtevő addig bizonságtevő, amíg él, amíg a nap le nem megy számára örökre. Addig leszek én is bizonságtevő, amíg élek. Hogyha a háztetőn voltál, és bizonságot tettél, bármilyen módon, ne hagyd abba, ne szállj le onnét. És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj, pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. Imádkozatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon. A hosszú tél jön, ahogy látjuk, egy hosszú-hosszú tél jön, következik, és a szombatra vonatkozóan is kaptunk Istentől már figyelmet is, hogy ügyeljünk a téllel és a szombattal. Ügyeljetek, imádkozzunk, hogy a mi futásunk ne télen, se szombatnapon történjen. Mert télen az embernek elég nehéz menekülni. És szombatnapon, ugye ünnepnapon, amikor az ember nyugalomban van, hogyha akkor jön a veszély, és akkor kell futni, akkor elég kellemetlen az embernek hirtelen a kényelemből, a nyugalomból felállni és menekülni. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mint ez ideig, és nem is lesz soha. Tehát akkor a nyomorúság, amilyen akkor lesz, persze nem lesz soha, mert hogyha az ember, hogyha a világ a vége előtt van, utána már nem lesz nagy nyomorúság. Hogyha véget ért az én világom, utána vége nyomorúságnak. És ahogy most, hogy értsük meg, hogy ez igaz lehet egy nemzetre, egy kisebb közösségre is, város, illetve falu közösségre is, Ez a kijelentés, hogy nagy nyomorúság lesz. Ilyen már volt többször is. De nekünk fontos úgy gondolkodni, hogy én, ez rólam szól, mindenkiről egyenként. Az életemben, most akkor úgy olvasom, hogy mert akkor az én földi életemnek az utolsó napjaiban nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világom kezdete óta, mint ez ideig, és nem is lesz soha. Legfeljebb a pokolban, hogyha az ember oda kerül. Ahogy is beszéltem, hogy a katasztrófák, amik sújtották a földet és az emberiséget, azoknak az intenzitása mindig egyre csak növekedett. Tehát mindig intenzívebb és intenzívebb volt a katasztrófa, ami a világot sújtotta. Tehát nem enyhültek a katasztrófák, a második világháború sokkal durább volt, mint az első. A harmadikról nem is merünk gondolkodni, sem arról, hogy mennyi idő eltelt a második világháború óta ebben az álnyugalomban, ebben a hazug álnyugalomban, amiben él az európai ember. És többször szinte sírva beszéltem arról, hogy mennyire be van keményedve az emberek szíve. Picit meggazdagodtak, van egy kis vállalkozásuk, és azt hiszik, hogy ők a föld királyai. Nem kell nekik Isten. Jó nekik a jó Isten. A vallások jó Isten, maga a sátán. A szűzanya. Azzal beérik. Nehogy kiderüljön az, hogy ők hazugságban élnek, bűnben élnek. Utálják a bizonságtevőket. Tovább. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Ezt, ahogy én ezt megélhetem valamilyen szinten, az, hogy ezek a napok számomra is megrövidítetnek, mert számomra az idő nagyon gyorsan telik. Fel van gyorsul valósága. Sőt, szinte azt mondanám, hogy nincs is idő. Tehát úgy röppennek az évek, mint a napok. Nem érzem az időt. Az időérzékelésem az kezd elmúlni. Tehát úgy rövidíti meg Isten ezeket a napokat, hogy az időt főképp a választottak számára, mert ezt ők tapasztalják, a választottak, akik választottak, akiket Isten kiválasztott, és akik igent mondtak neki. Ők tapasztalják azt, hogy igen, számukra ez, ami itt a Földön van, ez úgymond tényleg már egy rövid idő, tehát utolsó idő. Az Isten gyermekei számára utolsó idők, végidők, hogy értsük meg a végidők jelentését. Az Isten gyermekei számára ezek végidők. Ahogy én hozzáforultam, elkezdett engemet tanítani, a szememet megnyitotta, sokkal több mindent láttam, mint azelőtt. Sok ember, amit én láthatok, nem látja. Sok fiatal nem látja. Neki még nem aktuális. Talán ő még fog kapni Istentől kegyelmi időt. Nem tudjuk ezt. De Isten gyermekei számára az idő felgyorsult. Isten gyermekei számára ez mindenképp a végidők. De hogyha úgy gondolkodunk erről, hogy az örökké valósághoz képest, hogyha még mostantól élnék 100 évet, az örökké valósághoz képest, mi az a 100 év? Hát az is a végidők, nem? Annál is inkább, hogy számomra fel van gyorsulva az idő. És mindenki számára szerintem nem csak én érzem ezt, hanem sokan érzik, főképp akik elhívást kaptak el az útra, hogy az idő fel van gyorsulva számukra. Ez lehet, hogy egy tinédzser, egy fiatal nem így tapasztalja. De az idős ember így tapasztalja. Miért? Mert ő így kell tapasztalja, hogy legyen számára sürgető a döntés és az igazság megismerése és a megtisztulás legyen sürgető számára. Ezért kell a felnőtt ember úgy tapasztalja, hogy ez a végidők. Tehát a végidőknek a gondolata az mikor keresi meg az embert? Akkor, amikor Istentől hívást kap az életre, az örök életre. Amikor én megkaptam a hívást az Úr Istentől az életre, arra, hogy először feltámadjak a lelki halálból és az örök életre, akkor számomra elkezdődtek a védők. Lehet, hogy van, mit tudom, egy kis Johnny valahol Kanadában, számára nem a végidők, neki fogalma sincs arról, miről beszélek. És lehet, hogy ő még fog élni, nem tudom, 50 évet. Nem lehet tudni. De hogy számomra a végidők, ez teljesen biztos. És nem bánom. Nem bánom egyáltalán. Mert mivel, hogy megláthattam ennek az elbukott fizikai létnek a hiába valóságát, az igazság az, hogy a lelkem kívánkozik az Atyához. Kívánkozok hazaköltözni. Én is. Mint ahogy Jézus, vagy Pál apostol is. Viszont nem biztos, hogy a futásomat elvégeztem. Mert Pál apostol azt mondta, hogy ő a futását elvégezte. A hitnemes harcát megvívta. De ez neked megvolt-e? Nekem megvolt-e? Ha nem volt meg, hiába sietünk. Hol akarunk sietni? Ha meg sem tisztult teljesen a lelkünk, és a hit nemes harcát nem vívtuk meg, úgy, ahogy Isten nekünk azt mutatta. Hova sietnénk? Nincs hova sietni. Tehát mindenképp a végidők ezek. És a napok meg vannak rövidítetve számomra. Hát másképp, hogyha úgy kéne éljem az idő múlását, mint ahogy gyermekkoromban éltem, hogy hosszú-hosszú nyarak, meg hosszú évek, meg hosszú karácsony, meg minden, akkor megzakkannék, megbolondulnék. Mert a hiába valóságban sok idővel rendelkezni nem egy kellemes dolog. Mert az ember vágyik az örökké valóságba, Istennel. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, imé itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ez történik. Isten és Jézus nevében történnek a legdurvább megtévesztések. Azokkal az emberekkel, akik nem akarták személyesen megismerni Krisztust, akik nem születtek újjá, akik vallásokat követnek, vallási mozgalmakat követnek, ahelyett, hogy bementek volna a belső szobába, hogy ledegyik a bűneiket a Krisztus elé. Azokkal történik, sokan nagy jeleket és csodákat látnak, és el vannak hitetve, hazugságban vannak tartva. Imé eleve megmondottam néktek. Azért, ha azt mondják majd néktek, imé a pusztában van, ne menjetek ki, imé a belső szobákban, ne higgyétek, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Erős bizonságot tettünk, hogy amikor a Krisztusnak a lelke feltámasztott, és jöttek a megértések, és jönnek a megértések, az olyan, mint a villámlás. Mert egy dolog hallani a kiáltó szótól, bizonyos kijelentéseket, vagy egy másik embertől, és teljesen más, amikor te személyesen hallod, és jönnek a villámlások a fejedbe, a megértések a szívedben, és eljön a Krisztus hozzád. Mert úgy fizikailag nem fog eljönni. Mert ezt ő maga mondta, hogy az igazság az, hogy az atyához megyek, és többet soha nem láttak engem. Többé nem láttak engem. Ebben a formában többé nem láttak engem. De mégis eljön, hogy úgy, ahogy itt le van írva, csak ez fontos megérteni, mi az a villámlás, amely ellátszik napkelettől napnyugtáig. Ilyen villámlás formájában jönnek a megértések, a kijelentések, a revelation, a kinyilatkoztatások, emberek, a jelenések könyve, a megjelentetés. Így jön a Krisztus. Mindenki ez személyesen. És aki ez nem személyesen jön, ahhoz nem jön. Ahhoz jön a szenzáció, a vallásos szenzáció, a keresztény rockzene, és el vannak hitetve sokan. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük, a dögevők. A dögre, a hallott vallásra gyűlnek a dögkesejük, a dögevők. Mindjárt pedig a napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőjében, nagy hatalommal és dicsőséggel, és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjti az ő választottait. Épp a minap egy kedves barátom megosztotta az, hogy hallotta a trombitát, és ezt ő kellett hallja, hogy ki trombitált, teljesen mindegy, senki nem látott. Hallotta a trombita szót, a kürt szót, és érezte, az neki szól, mert kapott Istentől sok bizonságot, és rengeteg bizonságot elrejtett, eltitkolta, elhallgatta, amit kapott a mindentől Istentől. A trombita szó neki szólt, hogy vigyázz, mert a napok meg vannak számolva, és te ülsz a bizonságaidon, hallgatsz, és nem mondod el embertársaidnak, hogy mit láthattál meg Isten kegyelméből. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Ezt persze lehet érteni ilyen misztikusabban is, nem záratjuk ki, az angyalokat elküldi, de elküldte emberek, mert az ő bizonságtevői, az ő angyalai, az újjászületett emberek, a bizonságtevők, ők az ő angyalai, és ők gyűjtötték egybe az ő választottait a bizonság tételeikkel. Azért tettek bizonságot alkalmas és alkalmatlan időben a háztetőkről, hogy gyűjtsék egybe az ő választottait. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, de innen mindezek meg lesznek. Erre akartam reflektálni erre a bekezdésre. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem, mindezek meg lesznek. Mit jelent ez? Ebben Jézus elmondja, hogy nemzetségről nemzetségre minden nemzetségnek megvannak a megpróbáltatásai, minden nemzetségnek eljön az apokalipszis. És ez a nemzetség, miféle nemzetség? Ez a bűnös és paráz a nemzetség. Addig nem múlik el, amíg ezek meg nem lesznek. Azt jelenti, hogy minden nemzetség, minden nemzedék kap lehetőséget a feltámadásra, hogy válassza az életet. És ez a bűnös és paráz a nemzetség nem múlik el. Amúgy mindenképp el fog múlni, de ez a bűnös és paráz a nemzetség el fog múlni, de előbb kap lehetőséget arra, hogy válassza az életet. Mert Istennek az angyalai, a bizonságtevők hirdetik a mennyek országát. Ez a nemzetség akár az egyén is. Tehát senki sem múlik el. Senki sem múlik el erről a földről úgy, hogy ne találkozzon a jelekkel. Mert az Úristen mindenkinek adta a jeleket. Mindenkinek adta a hívást. De sokan röhögtek, szembe köpték az élő Isten szavát. Kigonyolták az ő bizonságtevőit, az ő angyalait is, ma is a Facebookon, a közösségi médiában, és mindenhol gonyolják Istennek a gyermekeit. De ők is kaptak esélyt, kaptak lehetőséget, kaptak ők is jeleket, látták a Covid-ban, mi történt, látták, hogy milyen könnyen meghal az ember, olyan, mint a porszem, ma itt van, holnap már ott van, ott van. Elmúlik, könnyen elmúlik. Tehát mindenki kapott jeleket, de inkább hittek a földi vezetőknek, a celebeknek, a sztároknak, az énekeseknek, a tudósoknak, a fáraó varázslóinak, nekik hittek. Ez történt. És a nemzetség el fog múlni. Ez a bűnös és parázna nemzetség és nemzedék el fog múlni. Kaptak jelt, kaptak hívást Istentől, mindannyian kaptunk. Mindenki kapott esélyt és lehetőséget, hogy döntsön az élet mellett. És mindenki szabadon dönthetett. Isten senkire nem erőszakolta rá a mennyek országának az örömüzenetét. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Amiképpen pedig a Noé napjaiban valam, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak, facebookoznak, magukat reklámozzák a közösségi médiába, rajongókat gyűjtenek, ünnepelnek, keresztelnek, lakodalmoznak. Így volt az özönvíz előtt. Házasodnak és férhez mennek vala, mint a manapig, amelyben Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá. Akképpen lesz az ember fiának eljövetelés. Sokan önfeledten ünnepelnek. Szent István napját ünneplik. Ünneplik a sztárokat, a celebeket, a koncertek, meg minden. Nagy ünnepségek vannak, ünneplik egymást, dicsérik egymást, és nem vesznek észre semmit, mert már teljesen be vannak vakítva. A lelkük teljesen be van vakítva. Nem vesznek semmit sem észre abból, ami történik. És hirtelen fogja érni őket a vég. Akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvitetik, a másik otthagyatik. Két asszony őröl a malomban. Az egyik felvitetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezétek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkában talál. Eledelt ad az ő szolgatársainak, az ő barátainak, az embereknek. Adja a mindennapi kenyeret, hirdeti Isten országának az evangéliumát. Bizony mondom nektek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené akár szavakkal, vagy gyalázza őket, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, a világi emberekkel paráználkodván, közösséget vállalván, megjöjjön annak a szolgának az ő ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Tehát a végidők jelei, gondolom, hogy bárki, aki ezt hallotta, megérthette, hogy mit jelent a végidők jelei, és miért van ez leírva 2000 éve, és még mindig aktuális, mindig is aktuális volt, és még mindig aktuális. Ne feledjétek, hogy noha a végidők jelei, és a végidők is egyénenként jönnek el az emberekhez, többnyire olyan, amilyen most volt a Covid-ban, hogy az egész világot érintsen egy járvány, ilyen soha nem volt. És olyan, hogy az evangéliumot az egész világon hirdessék, ilyen soha nem volt emberek mostanik. Soha nem volt ilyen. Tehát félő, hogy ez a végidők jelei, és maga a végidők, az nem csupán egyénre szabottan történik, hanem történhet úgy is, ahogy Isten nekünk megmutatta, hogy tömeges katasztrófa, tömegeket érintő katasztrófa, mint ahogy történik ez a világ minden táján, és aminek a szelét éreztük mi is Magyarországon, meg Romániában. Tehát úgy is történhet, és pontosan az lesz, amit mond Jézus, mint Noé napjaiban. Az emberek esznek, isznak a Facebookról, a közösségi médiából, eszik és isszák a hazugságot, a hazug tanokat, a pozitív gondolkodást, a sok hamisságot. Eszik és isszák, ezért sok emberhez hirtelen fog jönni a vég, ahogy mondja Pál apostol. Figyelmeztettük a magyar nemzetet arra, hogy az Orbán Viktor legutóbbi kampánya az teljesen profétikus volt. Tehát Isten még azáltal is szólt a gyermekeihez, hogy ügyeljetek, lássátok, hogy a szemetek láttára teljesedik be az írás. Mert Orbán Viktor, az ő pártja, azzal kampányolt, amit ember nem tud megadni egy másik embernek. Békesség és biztonság. Ilyet nem tudni sem Orbán Viktor, sem senki az igazi világon, csak a mindenható Isten. Tehát ő teljesen nyilvánosan szembe hazudta, szembe köpte a magyar népet, és ezt adta az Isten a szívére, hogy már vállalja fel, hogyha már ő azzal vállalt közösségével, a szellemiséggel, akkor vállalja fel, hogy ő Istent játszik Magyarországon. Mert Orbán Viktor jelenleg Istent játszik, Messiást játszik Magyarországon. Olyant ígért a magyaroknak, amit nem tud megadni. Békesség és biztonság. Pál apostol pedig azt mondja erről, hogy amikor ezt mondják, békesség és biztonság, na akkor hirtelen veszdelemtől rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Tehát a végidők egy olyan dolog, amit nem mindenki lát, és azok a szemek, amelyek látják a végidők jeleit, azok boldogok, mert rájuk érvényes, amit mondott Jézus, hogy megrövidítetnek az ő napjaik. Megrövidítetnek az ő napjaik, és közel van az ő szabadításuknak az órája. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.